Örülök, hogy újra együtt vagyunk. A mai nap újra azt a témát fogjuk átvenni, amelyet a héten már elkezdtünk szemlézni. A cél, hogy megértsd az aratás és a vetés közötti időszakot, vagy úgy mondhatnám, hogy hogyan tudsz úgy aratni, hogy Isten dicsőségére legyen az, Isten terve, keze, munkája benne legyen, és megszeredítjük a magvetésnek a szeremi elveit, Isten mikor dolgozik, az első dolog, amit gyorsan le is tisztázunk, amikor Isten dolgozik, mindig maggal dolgozik az életedbe, szeretne olyan vetéseket átadni, amelyből nagy gyümölcsök jönnek létre. Isten országában növekedés van, fejlesztés, fejlődés, átalakulás, és van egy jó hírem, hogy a koronavírus után harcba fogsz indulni, én is harcba indulok, mindannyian harcba indulunk azért, hogy amit a szöcske, cserebogár, hernyó ellopott, azt Isten visszaszolgáltassa. Mind szellemi javakra gondolok, lelki javakra, sőt, anyagi javakra is. Szeretné Isten, hogyha a kárpótlás isteneként föltűnne, felragyogna az égbolton számunkra, és keze lenyúlna, és megbüntetni az ellenség minden erejét, amellyel visszatartott bennünket, hátráltatott bennünket, és nem engedte, hogy abban éljünk, amelyre Isten elhívott. Ez egy harcos időszak. Gyere gyorsan velem a Jóel könyvéhez. Üzenetnek a tartalmának a célja az, hogy elhidd, hogy Istennél van kipótlás, kárpótlás, helyreállítás. Jóel 2.23. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigyorgjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. És megtelnek a csűrök gabonával, bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. Gabona, sajtók mustot öntenek és olajat. És kipótolom nektek az esztendőket, amelyek tönkretett a szöcske, cserebogár, hernyó, sáska, az én nagy seregem, amelyet reától küldöttem. Eztek bőven és megelégeztek. Magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, soha többé nem pironkodik az én népem. És megtudjátok, hogy az Izrael között vagyok én, és hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek, és nincs más. És soha többé nem pironkodik az én népem. Amen. Egy picit ezt az igét átnézzük. Az első az, hogy az örvendezés az Isten országának a fantasztikus gyümölcse. Sőt, Pál így definiálja az Istennek az országát. Isten országa igazságosság, békesség és a Szent Szellemben való öröm. Amikor elveszíti az egyház az örömre való képességét, vagy az örömben való életét, abban a vigadozásban, amit Istennek a jelenléte nyújt, akkor egy támadás, egy nyomás, egy ellehetetlenítő helyzet alatt van, egy destruktív nyomás, ez egy pusztító erő, hogy az ember ne érezze jól magát Istennel, Istenben. Ebben a hedonista korszakban, amikor furra van víve a amplitúdó, a hedonizmus, hogyan kell megélni úgy, hogy ahogyan még a Földön senki nem élte meg, tehát amikor egy ilyen borzasztó és nagyon furcsa életvitel van a generációinkban, akár merre nézünk, északra, keletre, délre vagy nyugatra, a Föld bármelyik féltekén, akkor Isten szelleme szeretné, hogyha megismernénk újra és újra azt, hogy van Istenben is öröm, és lehet a világtól mentesen is, a világ korszakának nyomása és degenerációja hatásán kívül is megtapasztalni az Úrnak a vigasságát, örömét, azt a Istenből fakadó belső élet feelinget, amit Istenben él. Amikor nincs ez az öröm az egyházban, akkor nagyon sok más dolgok, más szellemi javak, más szellemi potenciális erők hiányoznak. Az öröm az egy gyümölcs Isten országában, és az igazságossággal kezdődik minden. A megazultságoddal, azzal, hogy megazult emberként élsz, és a megazult ember pedig nem tud csak hit által élni, vagy így mondhatnám, az igaz ember, a megigazult ember, aki az igazságosságra építette az életét, az a hite által él, a hit pedig igazságosságon keresztül működik. Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint. A megigazultság által, magazultság miatt adja meg Isten az esőt. Miért kell eső? Miért van szükség esőre? Azért, mert amikor elkezdjük a mezőgazdasági képpel élve, elkezdjük a vetést, illetve a szántást és a vetést, mert a vetésnek két időszaka van, a szántás és a vetés, akkor szükség egy idő után, miután elvetettük a magot esőre, hogy aratás jöjjön létre. Isten annyira kegyelmes, hogy nem engedi, hogy a szántáskor jöjjön az eső. Ez ítélet Isten részéről, hogyha akkor történik az esőzés, amikor szántunk. Amikor szántunk, utána vetünk, és a vetés és a szántás után van egy időszak, amit türelemmel kell kivárnunk, amíg megtermi a föld a gyümölcsét. A gyümölcs várása nagyon fontos ebben a korszakban, mert az utolsó idők legvégén élünk, és nem sokára visszajön az Úr Jézus, és lejön a földre az ő angyalaival majd, és az aratók örömét hozza el, és aratni jön az Úr az angyalaival, aratni. Ezt Máté evangéliumában Jézus kifejti, hogy amikor érettek a táblák az aratásra, akkor jön az Úr, és aratás lesz. Aztán később pedig újabb és újabb aratások az üsttörténelemben. Tehát ott tartunk, hogy vigadjatok az Úrban, az Istenetekben, mert megadja nektek az esőt a megigazultságotok miatt. Ez az alapja az esőzésnek. Ha megtartod az igaz állapotodat, és igaz emberként élsz a vetés után, akkor várhatsz esőt. Ha kilépsz a megazultságodból, akkor hiába jön az eső, nem fogod tudni úgy értékelni, vagy nem tudod egyáltalán átvenni azt a termést, vagy nem tudod értékelni azt a termést, és nem fogod tudni tisztelni az Istennek a munkáját. Na, nézzük tovább. Megtelnek a csűrök gabonával, mustal és olajjal. Ez a három szellemi valóság újraindul, amikor az eső jön. Miért jön az Istennek a munkájára eső? Mi az, hogy esőzés? Az esőzés az, amikor a Szent Szellem megnyitja a zsilipeket, a menny zsilipeit, hogy részesüljünk a mennyi életből, Isten országának az életéből. Minden egyes vetés után esőzésnek kell jönnie. Ez föntartja a talajt, hogy tápanyag jön létre, és hogy gyökereket létre tudja hozni a mag. És amikor azt mondja itt az ige, hogy bőven öntik ezeket a gabonákat, ez átvitt értelemben érthető Isten igére, a Szent Szellem munkájára, a kenet megjelenésére, és minden olyan mennyei javakra, ellátásra, amit Isten akar átadni. És itt van ötön az ige, ami miatt felolvastam, és kipótolom nektek az esztendőket. Isten a minden esőzésben egy helyreállítást, egy kipótlást, egy Istentől jövő teljességet, egy végrehajtó erőt hoz, hogy véghez vigye, befejezetté tegye az teljes aratást. Én úgy érzem szellememben, hogy lehet ezért imádkoznod. Lehet azért imádkoznod, hogy Isten tegye teljessé azt, amit ebben az évben eltervezett számodra. Igen, megállítottak bizonyos folyamatokat, bizonyos erők, de nekünk van lehetőségünk ima által Istenhez menni, hogy fordítsa vissza Isten azt, amiben meglettünk hátráltatva, fellettünk akasztva, vagy piros lámpát kaptunk. Kipótolom nektek, tehát helyreállítom, visszaszolgáltatom az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, a hernyó, a sáska, az én nagy seregem, amelyet Reától küldöttem. Ebben most nem akarok belemenni, hogy ez a koronavírus mennyire van Isten ítéletéből, mennyire van az emberi bűnnel kapcsolatos minden tevékenységgel, vagy nem akarok abban se belemenni, hogy mennyire van az egyház szellemi állapotával kapcsolatban, majd egy másik fejezetben talán erről lehet beszélni. És 26-os verszak, és eztek bőven, és megelégeztek, és magasztáljátok az Úrnak, a ti Istenetnek nevét, és csodálatosan cselekedett veletek, soha többé nem pironkodik az én népem. És itt ezt még letesszük, ezt az alapot, hogy a megszégyenítés miatt is jön az Istennek a visszaszolgáltatása, az Istennek a rehabilitációja, az Istennek a visszaszolgáltatása, hogy visszaállítsa azt, ami az eredeti állapot. Elveszítettünk dolgokat, és most jön az Istentől jövő kegyelem, hogy visszaszolgáltat Isten, visszaadja, és elűzi előlünk ezeket a seregeket, ezeket a démoni erőket, vagy bármilyen életérzéseket, vagy pszichés nyomásokat, amelyekkel küszködünk, és megnyitja előttünk az Úr az ő kegyelmét, hogy azt tudja mondani az Istennek a népe, hogy nem szégyenültem meg. Nem szégyenülte meg Istenben. Tehát a magvetésben benne van az is, és az aratásban, hogy Istennek a magja az kárpótlásként jön, hogy a megszégyenülést, a lehetetlen élethelyzeteket, azt a nyomást, azt a pressúrát, amiben él az ember, azt Isten meggyógyítsa. Hogyha a Jakab leveléhez jössz velem az 5. fejezethez, akkor szeretnék mutatni, kétszer olvasom fel az igét a Károliból és a Vida fordításból. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők, valami alatt állók, valami nehéz teher alatt állók, az Úrnak eljövetelék. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljötele közel van. És most pedig a vidát szeretném felolvasni, 7-es verszaktól. Legyetek tehát hosszú tűrők, testvérek, az Úr eljöveteléig. Elég hosszú ez az időszak, úgy érezzük. De ezt be kell állítani magadba, mint egy program, hogy addig vagy nyomás és teher alatt, amíg az Úr vissza nem jön. Nem tudsz megmenekülni a világkorszaknak az ajától, a romlásától, bűzétől. Nem fogsz tudni megmenekülni a hiánytól, a földi lét rendszeresen hiányt termel. És a technológiai változások, az egész globális gazdasági változás is rendszeres feladatot ad minden embernek a Földön, hogyan tudja megélni újra és újra azt, hogy túlélővé váljon. Bár Isten terve nem csak túlélés. És itt írja az ige, hogy hosszú tűrők legyetek, lám, a földműves várja a föld drága gyümölcsét, hosszan tűrve vár rá, míg korai és késői esőt kap. Legyetek hosszú tűrők ti is, tegyétek szilárdá a szíveteket, mivel hogy az Úr eljövetele közel van. Én ezt a pici szót szeretném kiemelni, hogy lám. Úgy is le lehet fordítani, vagy úgy is lehet értékelni, hogy lásd. Tehát amikor elkezdesz tűrni, tudd, hogy te azért tűrsz, mert van magod, és elvetetted ezt a magot. Amikor elkezdesz vetni, akkor látás által kezd a vetést. Egyébként nem is tudsz máshogy. Mert amikor Isten szól hozzád, és ad egy magot, az mindig a megnyílás, az a látás atmoszférája. Úgy írtam ide le a jegyzetemben, hogy amikor Isten ad egy magot, akkor az a mag garantálni fogja azt, ami miatt küldetett a mag. Amikor Isten küld egy magot, a magban benne van az Isten viselkedése, az Isten egzisztenciája, az Isten gondolkozásmódja felőled, az isteni élet. Mindjárt tesszük nem sokára egy pár igében, hogy a magban mi van még benne, de itt rögtön egy perspektívát szeretnék eléd állítani, hogy a tervezés a magba benne van. Nézd meg! Nem azért várunk csak, hogy tűrjünk, nem azért vetettük el a magot, mert ez az Isten terve most, ez egy sokkal komplexebb jövőkép. Nézd meg! Lásd, a földbűves várja a föld drága gyümölcsét. Tehát Isten, amikor a magot ad, a tervet és a terv végét is meg szeretné mutatni. Nem mindig látjuk teljességében, de mindig csörgedezik, permetezik Isten azzal kapcsolatban, hogy érdemes ezt csinálni, várni a mag gyümölcsét. És figyelj, amikor elkezdesz látni, akkor a földműves programban benne van az, hogy kitartóan láss. Láss a legvégéig, mert nem csak azért vetsz, hogy élvezd, hogy tudsz vetni, hanem hogy termeljen az a föld. Fantasztikus az, hogy a magban benne van az, hogy ne csak egy mag jön létre, hanem száz annyi, ezer annyi. És Isten ezt így tervezte meg. Most ne kérdezz meg, hogy miért. Isten úgy tervezte meg a földet, hogy magon keresztül működik. És mondok egy titkot ezzel kapcsolatban. Nem működne a teremtés, ha a magban nem lenne reprodukció. Maga a teremtés a Földön, ahogyan elindult Istennek a szellemén keresztül, Isten szájából, a magban nyilvánul meg. És ezt a képet használja Jézus, hogy akiben benne van a mag, az terem 30-60-100 annyit. És még egy kicsit itt időzünk a Jakab 5-nél. A földműves várja a föld drága gyümölcsét, hosszon tűrve vár rá. Isten leleplezi ezt, hogy nem mindig gyorsan jön a termés. De vannak olyan évszakok, időszakok az ember személyiségében, korszakában, a kereszténységünkben, hogy gyors az előretörés. Én most arról beszélek, amikor nehéz napokat élünk át, a levegő füllett, nehezen lehet levegőhöz jutni. Tehát itt vagyunk benne ebben az igében, és így írja, hosszan tűrő vár rá, míg korai és késői esőt kap, legyetek hosszú tűrők ti is, tegyétek szilárdá a szíveteket, mivel hogy az Úr eljövetele közel van. Amikor Isten elkezd dolgozni, akkor benne van a magban az újra tervezés is. És a szív, miután megerősödik, és itt láttuk, hogy Jakab tanácsolja, Jakab apostol, hogy tanácsolja, hogy erősödjön meg a szív, akkor arról beszél, hogy arra utal, hogy amikor az ember a szívében újra és újra helyzetbe hozza magát, akkor a maggal hozza magát helyzetbe. Amiképpen a földműves várja a szívében, a tudatában, az életében, hogy jön az aratás nem sokára, ugyanúgy neked is a szívedben kell ezt realizálnod, erősíteni, hogy van magod, és lesz aratás. Szóval letettünk egy pár alapot most, de megyünk tovább ebben. Szeretnék mutatni a szív és a mag közötti összefüggéseket. Az az asszociáció, ami van a mag és a szívedben, az lényeges. Ugyanis, hogyha a szív nem birtokolja, vagy nem akarja birtokolni a magot, akkor egy meddő korszakban van az ember személyisége. És Isten, amikor szól, akkor magon keresztül akar kommunikálni. Mi a mag? A mag lehet Isten beszéde számodra, ez lehet kijelentés alapú beszéd, és lehet információ alapú beszéd. Mi a mag? A mag Krisztus. A Galácia levél 3. fejezetében arról beszél Pál, hogy Ábrám áldása a magra töltetett ki, a mag pedig Krisztus. Tehát Ábrahám három típusú magról kapott kijelentést. Az első az volt, hogy lesz egy fia, a második az, hogy sok mag lesz, sok nemzetség atya, a harmadik pedig Krisztusról is bizonyságot tesz Isten, hogy a magra tölteti ki, magja lesz, sőt ezt még tisztázza Pál, hogy egyes számban van, nem magvak, hanem mag. Tehát Krisztus a mag is, a Krisztus mint mag, fő mag, ami hordozza Ábrám áldását, és ezáltal, ha újjászületsz, hordozod te is. A mag Isten országa is. Isten országa úgy működik, mint egy mag. És amikor Isten elkezd dolgozni benned, akkor mind Krisztus, mind az ige, mind pedig Isten országa egyszerre dolgozik. Tehát minden magban benne van az Ábrám áldása. Minden Istentől jövő mag Isten igén keresztül, beszédén keresztül jön létre, és Istennek az ereje benne tartalmazza azt, amire neked szükséged van. Ahogy mondtam, Isten viselkedése benne van a magban. Ha beléd kerül a szelemedbe a mag, akkor Isteni viselkedés kezd el dolgozni benned. Ha beléd kerül a mag, akkor Isten gondolatai lesznek, Isten újra tervezése lesz, és Istennek az újraépítése lesz. Mert minden mag azért jön, hogy kihajtson, új termést hozzon, és a személyiségedben új gyümölcsök jöjjenek létre, a karakteredben, karakterisztikádban, jövődben, tetteidben benne legyen a szíved, és benne legyen a magnak a hatása. Halleluja! Halleluja! Szóval, a szív és a magnak a összefüggése. Abcsel 15:7-hez gyere. Pál támogatja a gyülekezetet, és bátorítja őket, hogy ne hagyják abba az Istennek a keresését, Istennek a munkáját, Istenben való tűrést, és így írja a 7-es verszakban. 15, Abcsel 15:7. És mikor nagy veszekedés támadt, felkelvén Péter ezt mondta nekik a nagy tanács előtt, ott volt Jakab is, meg a többiek, atyám férfiak, ti tudjátok, hogy Isten régebb idő óta kiválasztott engem, mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettünk, mert adta nekik a Szent Szellemet, miképpen nekünk is. És semmi különbséget nem tett mi közöttünk, és azok között hit által tisztítván meg azoknak szívét. Most azért miért kísértitek Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattuk? Szeretnék itt egy pár dolgot letisztázni. Az első az, hogy Péter meglátott egy szellemi új üttörténeti munkát, hogy a pogányokra is kitöltetik Istennek a kegyelme, irgalma, szeretete, az evangéliuma. És így definiálja Istent a 8-as verszakban. A szíveket ismerő Isten. Tehát Isten a szíveket ismerő Isten. Tudnod kell, hogy amikor a vetés elindul, akkor a szívedet fogja becélozni. A szívedbe vet Isten. És Isten a szíveket fürkészi. Tehát Isten tudja, hogy mi van a szívedben, és tudja, hogy mit csinálsz a maggal. Befogadó vagy, lágy-e a szíved arra, hogy jöjjön mag, vagy elutasító vagy azzal kapcsolatban, amit Isten akar mondani neked. Mindenkinek van egy kísértése ezen a területen. Így írja tovább, hogy tudja jól a szíveket ismerő Isten, bizonyságot tett mellettük, mert adta nekik a Szent Szellemet, miképpen nekünk is. Tehát a szíveket ismerő Isten azt szerint tud megáldani, amennyire bizonyságot tud tenni az életedbe. Amennyire elveszed a bizonyságot és befogadod a bizonyságot, annyira tud a Szent Szellem is harmonizálni ezzel. Na nézzük újra. A szíveket ismerő Isten a Szent Szellemen keresztül dolgozik, és hogyha lágy a szíved, és nyitott a szíved, akkor a Szent Szellem közösséget tud vállalni veled. És semmi különbséget nem tett mi közöttünk és azok között, hit által tisztítvá meg azoknak szívét. A harmadik pedig, hogy az szíveket ismerő Isten, az hit által tisztítja meg a szívünket. Mitől tisztítja meg az emberi szívet? A rossz magoktól, a tüskétől, a bogánstól és a gyomtól. Az Isten meg akarja tisztítani a szívünket, hogy új mag jöjjön a szívünkbe. Nem tiszta földet akar létrehozni, hanem bevetett földet. És ez a bevetett föld, ez a megtisztított szívbe jön be, hit által. Tehát megtanultuk azt, hogy Isten ismer bennünket. Amiképpen tud bizonságot tenni nekünk Isten országáról, annyira tud a Szent Szellem működni bennünk. A harmadik pedig, hogy a szíveket ismerő Isten szeretné, hogyha megtisztulna a szívünk hit által. Minden bogáncstól, minden gyomtól, minden tövistől, minden köves dologtól, hogy az ige be legyen vetve a szívünkbe, legyen gyökere, és ne kapjunk szellemi szívrohamot, mielőtt még kikelne Istennek az igéje. Tehát a Szent Szellem szeretne tanúskodni felénk, hogy hogyan működik Istennek az országa, Istennek a terve. A következő ige pedig a Jeremiás 4:3-ban van. A Jeremiás tudta jól azt, hogy Izraelnek a népe eltévedett és elment nagyon messze a helyes kúttól, és repedezett kutakat hoztak létre, amiből kifolyik a Szent Szellem munkája, Isten terve, üsztörténeti jelentősége Izrael szempontjából. És a Jeremiás 4:3-4-ben egy adalékot kapunk, hogy hogyan tudjuk megújítani az ember szívét a bűnnel, vagy hibákkal, vétekkel, vagy bármilyen olyan magatartással, hogy ami meghályosította a szívet. Mert azt mondja az Úr, Júda és Jeruzsálem férfiainak, szántsatok magatoknak új ugart, tehát új szántást hozzatok létre, új vető területet a szívetekben. Ne vessetek tövisek közé, metéjétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szíveteket előbőrét, Júda férfiai, Jeruzsálem lakosai, hogy fel ne gyulladjon az én haragom, mint a tűz, és oldhatatlanul ne égjen a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Amit én itt ki szeretnék hozni ebből az igéből, az az, hogy azzal, hogy te a vízkeresztségben eltemettettétek a óembert, és új emberként feljöttél a vízből, mint a vízsírból, föltámadtál, azonosultál Jézus halálával, eltemettetésével és feltámadásával, azzal körül lett metélve a szíved. Ez egy új szövetségi kép, bár Jeremiás már látta előre, hogy az ember, miután újjá születik, akkor körül metél Isten precízen, mint egy szellemi műtős a szívet, hogy érzékeny legyen, hogy új magokat be tudjon fogadni. Azonban amikor az ember visszatér, és nem keresi Isten vetését, aratását az életében, akkor meghályasodik, megkövéresedik, vagy betokosodik, így is lehet mondani a szív, és elkezd ellene termelni. A szív elkezd a hit ellen, a Isten országa ellen termelni, olyan töviseket, bogancskórókat, olyan rossz gyomokat, amelyeket Isten nem akart, hogy ott legyenek az igével együtt, és megfojtja a tövis az igét. Ezt Máté, Márk és Lukács ezt leírja, hogy nyomás alá helyezi a szív az Istennek az igét. És szeretném, hogyha tudatosodna benned, hogy te magad a szíveddel nem tudod kezelni a gyomot és a tövist. Az Isten igéje az, ami kezeli a szívedben a gyomot és a tövist. Nem a szíved kezeli a gyomot és a tövist. Az ige, a mag benned kezeli, hogy erősebb legyen az ige benned, mint a tövis, és mint a gyom, vagy minden olyan gondolkozási struktúra, ami magaslat, amely hibbant gondolkozásmód, vagy bármi olyan Isten ellen emeltetett magaslat, büszkeség, ami el akarja állítani az életedben a magnak a munkáját, gondolatát, ébresztését, átalakítását. A Zsidó 10-ben mutatom, hogy ez hogyan történik a személyiségedben, hogy elérjünk a vetésből az aratásig, és remélem, hogy ma tudok beszélni az esőről is, hogy miért szükséges az eső többet, mint amit eddig mondtam. Tehát, mint mondtam, Zsidó 10 és 13-tól. Mert 14-től, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, vagy a megszentelődés alatt állókat. Bizonságot tesz pedig erről mi nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondta, ez az a szövetség, amelyet kötök velük ama napok után, azt mondja az Úr, adom az én törvényemet az ő szívükbe, az ő értelmükbe írom be azokat, és az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem. ahol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat. Szeretnék a 16-os verszakra rátérni. Ez a szövetség, amiben benne vagy, ez egy olyan szövetség, ami belül ír, belül dolgozik, nem kívül, kőre írja, hanem a szívre Isten a tervét. Tehát nem tudsz megszabadulni attól, hogy Isten ne magon keresztül dolgozzon, és amikor jön a mag, az Isten beszéde, akkor az írni szeretne a szívedbe. Nézd meg, mit ír az ige. Ez a szövetség, amelyben vagyunk, az új szövetség, a szívre teszi be azt, amit Isten el akar végezni, és az értelembe írja be azokat. Tehát nem csak a szívre, az értelemre is. Ezért, hogyha gyenge vagy az értelemben, nem érted, nem hiszed el az Istennek a beszédét, nem realizálja az ige az értelmi szinten, meggyőződés szintjén, hogy miről beszél Isten, akkor nehéz sorsod lesz, mert a szív ki fogja köpni az igét. Mert a szív és az elme akkor tud hatás, Isten országának hatás alatt maradni, ha rendszeres befolyás alá, nyomás alá és isteni érintés alá kerül. Mert önmagában a szívben nem bízunk. Nem tanítja az ige, hogy a szívben bíz. A magban bízunk, az igében bízunk, ami a szívben van. A szívbe veti Isten a magot, és a szívvel hiszünk. De nem a szívvel hiszünk a szívre, hanem a szívvel hiszünk arra, amit Isten mondott. Mondj erre egy nagy áment. Tehát mint egy bizonyságot tesz nekünk erről a Szent Szellem. Miről tesz bizonyságot? Arról, hogy a szívbe ír, a szívbe helyezi Istenbe, az elmébe, az értelembe írja be azokat, írja be, így ír az ige. Írom be azokat. Amikor az írom be azokat fogalmazza meg a zsidó levél írója, az nem múlt időben van. Nem azt mondja, szívbe írtam az én törvényemet. Nem azt mondja, hogy szívre írom most, hanem jövő időben van. Tehát elkezdtem, és elkezdtem írni. Tehát az új szövetségnek a szolgálata a 2 Korintus 3 alapján egy szívre író szolgálat. A szellem szolgálata ez, és a szellemnek kell a szívvel harmonizálni az igén keresztül. Ha az ige és a Szent Szellem együtt nem dolgozik a szívem, akkor megáll a szívnek a munkája, megáll az Isten országának a munkája a szívben. Most figyelj, elhályosodik a szív, eltunyul a szív, lomha lesz, majd végül nem akar engedelmeskedni az Istennek. Nem úszod meg ige nélkül a szellemi életedet. Nem úszod meg, és úgy tudom leírni, hogy annak van magja, akinek valóban a Szent Szellem ír a szívére. Nem annak van magja, aki átélte, hogy a Szent Szellem betölti, nem annak van magja, aki hangulati szinten éli a szellemi életét, annak van magja, akire ír a Szent Szellem. Tehát, hogyha te szeretnéd, hogy magod legyen, neked engedned kell az új szövetségnek ezt a korszakát. És az új szövetségnek a korszaka az a magra való, magból jövő, mag által való élet korszaka. Miért emelem ezt ennyire ki? Mert nem fogsz tudni a bűnökkel, álnokságokkal foglalkozni, ha a Szent Szellem nem írja be rendszeresen azt, hogy meg vagy váltva, meg vagy tisztítva, egy tisztulási folyamat alatt vagy, és állandó bűntudat, bűngyötrés, bűnválságban lesz az életed, mert nem tudod meggyőzni a szívedet azzal kapcsolatban, ami fogyatékosság, álnokság, probléma, szentségtelenség, tisztátalanság, vagy mindenfajta hiábavalóság az életedben. Az ige az, ami újraírja a szívet, és ezért tudsz a bűnnel szemben lenni. A bűn egy szellemi valóság. Amikor Ádám és Éva vétkezett, akkor lejött arról a látásról, hogy Isten szól, áldást hagy maga után, és én ebből élek. Amikor Ádám és Éva vétkezett, akkor a szíve eltávolodott az igétől. Amikor Ádám és Éva vétkezett, akkor a szíve eltávolodott a magból való életből. Eltávolodott abból, hogy Isten szájából él. És amikor eltávolodik a szív abból, hogy Isten szájából él, akkor eltávolodik Isten ismeretétől is, eltávolodik Isten atmoszférájától, Isten közegéből, Isten országából, eltávolodik a szív akkor abból a felismerésből, hogy önmagából nem tud élni, és elkezd önmagából, akar önmagából élni. Önmagunkból akarunk Isten keresni, önmagunkból akarunk áldottnak lenni, sikeresnek lenni, gyereket nevelni, stb. Blablabla. És amikor a szellem újra mozog az ember életében, akkor újra az igével kezdi Isten, jön az új szövetség, és az új szövetségnek ez a frontális támadása a személyiségedre, hogy fogja a szívedet, és elkezdi fölírni azt, hogy Isten mit tervezett számodra. Újra visszaadja az új szövetség azt, amit Ádám elveszített. Ha te azt mondod, hogy igen nélkül is tudsz szellemi életet mondani, akkor tévejegsz, mert a magból jön ki az élet. Azt mondod, hogy ez téged érdekelne, a mag eltávolodott az emberiségtől. Amikor Jézus jött, akkor vetőként jön, hogy vetés, aratás, és a kettő között pedig öntözés történjen. Amikor jön újra a mag, akkor egy felszabadító erő jön arra, hogy felszabaduljon a magnak a potenciája, a magnak üzenete. És amikor jön ez a mag üzenete, akkor már újra elkezdjük megismerni Istent, szellemi terveit és a szellemi törvényszerűségeit. A Jakab 1-hez, ha jössz, a Jakab 1.18-hoz, mutatok valamit, hogy ez mennyire működik már az életedben, csak esetleg nem tudod. Egyébként, ha a tudásról beszélek, akkor három nagyon furcsa dolgot tapasztalok a keresztények életében. Az első dolog az, hogy amikor nem tudnak arról, hogy a magnak mekkora ereje van az igének az ember személyiségében, és mondja három igével bombázlak téged, hogy megerősödjön a belső embered, ha nem tudják, tehát nincs ismeret arról, hogy a magban mi van benne, micsoda erő, teremtő erő van a magban, akkor elveszítik a sorsukat. Mert mondok egy másik titkot. A magban megvan az Isten sorsa és a te sorsad. Mert Isten az igén keresztül vezet bennünket. Ha elveszíted a magodat, akkor azt a sorsot veszíted el, amit Isten előre eltervezett, beplántált az életedbe. A második, hogy nem csak a tudás hiányával van gond a magról, hanem arról, hogy az emberek nem hisznek abban, és nem tartanak ki, hogy amit Isten mondott, az meg fog valósulni. A harmadik pedig, hogy amikor a hitetlenség jön, akkor a hitetlenség miatt tudja az ördög elkapni a magot. Visszatérve a Jakab 1.18-hoz. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, a valóság igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Nem valami, hanem tehát valamilyen zsenge talán. Nem. Egy bizonyos, ezt jelenti ez a szó, bizonyos zsengéje legyünk. Tehát, amikor újjászülettél, bár nem tudtad, de most már tudod, nem rajtam keresztül, tudom, hogy tudtad, na ebbe belebonyolódtam, de a lényeg az, hogy te tudod, hogy mi tudjuk, hogy amikor az Isten újjászült téged, akkor ebben a magban, nézd meg, az ő igéjében benne volt az akarata. Mondtam neked, hogy amikor elkezdik Isten önteni, zúdítani rád a gabonát, a magot, a vetést, akkor abban benne van Isten akarata. És mi van még benne? Az igazság igéje. Benne van a valóság. Tehát te valódivá válsz azzal, hogy újjászülettél. Az vagy, akire Isten elhívott. És a harmadik, amit itt említ az ige, hogy Istennek az új teremtménye vagy. Amikor Isten dolgozik, olyan ez, mint amikor egy új kromoszoma, vagy új DNS jönne létre benned. És ez a DNS-nek a neve, az van ráírva a DNS-re, én vagyok Isten. Tehát amikor Isten örökíti a magot, akkor az ő természetét is örökíti a magban. Nem tudod szétválasztani Isten beszédét az ő természetétől. És amikor Isten beszél, és Isten mond egy igét, akkor benne van a karaktere Istennek. Az, aki. Benne van Isten, úgy mondhatnám, szíve, amikor beszél Isten hozzád. És amikor beszél Isten hozzád azzal a magban, akkor kialakítja, hogy te istenivé váljál. Minden kijelentés, minden bátorítás, minden korrekció a mennyből tartalmazza Istent és Isten karakterét, Isten tulajdonságait, Isten attribútumait, Isten szubstanciáját, mindazt a dolgot, azt a lényt, aki ő. És amikor újjászülettél, egy valódi teremtés történt. A teremtő erő van az Isten igében. Mondom, a teremtő erő van Istennek az igében. Mert amikor kapsz egy igét, és Isten szól hozzád, akkor átalakulsz. Átalakulsz arra tartalomra, amit tartalmaz Istennek az igéje. Átalakulsz arra a képre, amelyet tartalmaz Istennek az igéje. Tehát fel szeretném emelni az igének a tekintélyét az életedben, hogy tiszteld azt. Mert amikor elkezded tisztelni Istent, akkor a mag fölemel. Amikor tiszteled azt az üzenetet, amit Istentől kapsz, akkor jön a fölemeltetés. Amikor elkezded tisztelni azt, amit ő mond rólad, azt a jó dolgot, akkor nem csak a tisztelet, nem csak a felemelkedés jön, hanem akkor a jelentőséggel kezdesz el bírni. Mert a mag az mindig tartalmazza az üzenet Istentől, a jelentőséget. És mondok még valamit, lesznek olyan magok, amelyek álmokat hoznak. És ezek az álmok, Istentől jövő álmok rólad, ezek a te sorsodat át fogják alakítani. Minden egyes isteni szó, kijelentés, beszéd, visszatérés arra a rangra, arra a méltóságra, arra a méltányosságra, amelyet Ádám elveszített. Amikor Isten szól, akkor nem lehet szétválasztani a hangot őtőle. És értsd meg, hogy amikor a Jakab alapján Isten igéje által újjá vagy szülve, akkor nem csak újjá születtél és létezel egy légüres térben, hanem a teremtményének zsengéje lettél, hogy átalakulj, és ahogy János mondja, nem tudjuk, hogy mivé, de kétségkívül átalakulunk. Elrejtette Isten ezt, hogy mivé leszünk. Némely dolgot tudunk, némely dolgot nem tudunk. Megyünk az 1 Péter 1.23-hoz. Megalapozom azt, hogy értsd meg, hogy miért fontos az aratás és a vetés törvénye. Hogy megtudd azt, rájj arra, tudatosítsd magadba, ha nincs magod, nincs aratásod. Ha nincs magod, nincs aratásod. Akik ő által a hisztek Istenben, aki föltámasztott őt a halálból, 21-es verszak, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. A lelketeket igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiú szeretetre megtisztítván, szellem által egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, az ember minden dicsősége, mint a fű virága. Megszárad a fű, a virág elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdetetett. Amen. Itt még többet kapunk abból, amikor Isten beszél hozzád. Amikor újjászült téged Isten, akkor nem romlandóból, hanem romolhatatlan, az időn túli magból születtél újjá. És ez az újjászületés, ez a romolhatatlanságot hozott létre az életedben a szellemed miatt, mert a szellemed romolhatatlan, és örökké megmaradsz. Na most, ha te nem hiszed azt el, hogy ez valódi, és ez hozzád szól, akkor nem fogod azt se elhinni, hogy amikor vetsz az igében, akkor Isten gondoskodik örökké valóságban, hogy a vetésed aratássá tudjon fajulni, átalakulni, és ez a produktum, az aratás produktuma megvalósuljon. Figyelj, amikor Isten beszél, soha nem mond üreset, hogy ne térjen hozzá vissza. Üresen, hanem megcselekedje azt, amit ő akar. És amikor arról beszélünk, hogy újjá születtél romolhatatlan magból, az azért történt, hogy te örökké valóságig éljél, vagy örökké valóságról örökké valóságra, olámról olámra éljél. Amúgy ez érthetetlen, ez az oláról orára, örökké valóságról örökké valóságra, de a lényeg az, hogy örökké éljél. Mert minden test megszárad, elhull, de a beszéd, az Isten réma beszéde megmarad örökké. Halleluja. Tehát amikor jön a réma feléd, az tartalmazza a romolhatatlanságot. Mindig a szív a romolhatatlanságot keresi, és amikor megtalálja a szív a romolhatatlanságot, akkor megerősödik a szív. A szív, a szellemi szíved azzal erősödik meg, ha a romolhatatlan mag jön. Halleluja. Tehát két igét néztünk. Nem is szeretnék már még több igét nézni ezzel kapcsolatban. Még mondok egy igét, az 1 Korintus 5.17-ben azt mondja Pál, hogy új teremtés vagyunk. A régiek mind elmúltak, és lásd, minden újjá lett. Lásd, minden újjá lett. És ez a mag azt eredményezte, azt termelte ki, hogy látod azt, hogy minden újjá lett. Hogy amikor a mag, ezt lelassulok, amikor a mag elhal, az egy temetés. Azért temetjük el, ahogy mondja Jézus, hogy ha egymaga marad, akkor nem terem gyümölcsöt. Tehát Jézusnak a koncepciójában az volt, hogy azért megy föl a keresztre, hogy arasson, gyümölcsöt teremjen. És amikor a mag elhal, eltemetjük a magot, akkor azért jön, hogy valami újat hozza létre. Minden nyomás és a békétűrés alatt való életkrízis, hátráltatás és minden szubjektív szenvedés az azért történik, hogy jobb történjen. Minden vetés után egy jobb szellemi életminőségbe visz be Isten. Minden szenvedés, az összes világ szentje, aki szenvedett, Isten megengedte Krisztusért, vagy saját maga hibáiból, de Isten kegyelme és irgalma viszont rokonérzelmet és együttérzést adott az ilyen szenvedésekben. Minden szenvedésben, amit az egy keresztény, egy újjászületett, igaz ember átélt, mindig kárpotlásként jön az aratás. Soha nem hagy Isten egyedül. Soha nem hagy cserben. Ha van magod, Isten meg tud öntözni. És gondot visel Isten arra, amit ő mondott. Figyelj, az álmaidat, a terveidet, az Isten tervét, az Isten álmát, azt neked nem kell gondozni. A hit gondozza. Nem az elmét, nem az aggodalmaid, nem a frusztrációid, nem az aberrációim, nem a gyötréseim gondozzák ezt. El kell hinned, hogy minden újjá lett. Minden kész. A megváltás erről szólt, hogy Jézus kikiáltotta, elvégeztetett. Amikor minden kész, akkor Isten majd gondoskodik erről. Amikor minden kész, és befejezte Isten a munkáját a megváltásban, akkor tudnod kell, hogy Isten, amit elkezdett, azt be fogja végezni. Természetesen fönn kell tartani a hitet. Természetesen meg kell maradni Isten jelenlétében, például a szentségében. De nem én tartom fönn az álmomat a saját emberi erőmből, a törvény által, hanem Isten kegyelme az, ami fönntartja. Az én Istenem az egy olyan óvónő, egy olyan dadus, aki az én álmomat dédelgeti. Dajkálgat bennünket, hogy rendszeresen megérezzük azt, hogy Isten nem felejtette el bennünket. Isten nem felejtette el a vágyainkat. Isten nem felejtette el azt a sok jó dolgot, amit megmondott nekünk. Engedd meg, hogy ő legyen a dadusod. Az álmod dadusa. Halleluja. Engedd át a kezedbe a sorsodat. A mag kiveszi a sorsodat a kezedből. Már nem magadba bízol. Nem a saját kigondolásaidba bízol. A példabeszédek ezt így mondja, a példabeszédek 3. Bizalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére pedig ne támaszkodj. Minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utadat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozz el a gonosztól. Így írja egy másik fordítás. Példabeszédek 3. Bízz el az Úrban teljes szívedből. Teljes szívedből. Magad értelmére ne támaszkodj, magad ítélőképességére. Kire támaszkodjon? Az Istenre. Istenbe bízzon, ő megítéri a helyzetedet. Minden utadban ismerd meg őt. Minden utadban engedd, hogy a mag, az Isten beszéde, megismertesse Istent, Isten tervét. Minden utadban. Mondom, minden utadban. Mondtam már? Bízz az Úrban teljes szívedből, magad értelmére ne támaszkodj. Minden utadban ismerd meg őt, és ő egyenessé fogja tenni ösvényeidet. Ne légy bölcs a magad szemében, féld az Urat, fordulj a rossztól, és ez gyógyulás lesz a testednek, felfrissülés csontjaidnak. Amen. Isten terve az, hogy ráállj erre az életmódra, amiről Ádám lecsúszott, vagy lejött, hogy mi a beszédében bízunk, amit ő mond nekünk, mag formájában, amelynek a feladata a fejlődés és az átörökítés, dicsőség az Úrnak. Gyere velem az 1 Korintus 3-hoz. Ahogy haladunk előre, egyre jobban közeledünk ahhoz, amit én el akarok mondani, dicsőség az Úrnak. Nem, én nem szólhattam, mondja Pál nektek, atyám fiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, Krisztusban kisgyerekeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, tehát átadott igét, és nem kemény eredellel, ez az igének egy mélyebb kínlatkoztatása, mert még nem bírtátok volna meg, tehát nem voltatok képesek arra, hogy átvegyétek, sőt, még most sem bírjátok meg, még most sem tudjátok átvenni. Mert még testiek vagytok, mert mikor irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Most itt arról beszél Pál, hogy adott nekik egy információt, egy mennyi információt tejben, de ő át akart menni egy keményebb eredelre. De nem tudta megtenni, mert a szívük nem engedte, letiltotta a tövis, a gyom, és az a fajta gondolkozási struktúra, amit a világból szedtek össze. És így definiálja őket, hogy ember szerint jártok. Mit jelent ez? Hogy nem a tej szerint jártak, nem a kemény eredel szerint jártak, hanem az emberi gondolkozás módon, bontból úgy mondhatnám, hogy nem bíztak teljes szívükből Istennek, és a saját maguk ítélőképességében, a saját maguk intellektuális tudásukban és meggyőződésében jártak. Nézd meg, mit mond utána. Hát egyik azt mondja, hogy Pálé vagyok, más azt mondja, Apollósé. Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívők életetek. Apedig, amint kinek-kinek az Úr adta. Én plántáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem, aki plántál. sem nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. A plántáló és az öntöző egyek, de mindenki a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. Mert Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Istenek nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentumot vetettem, de más épít rá, kiki azonban meglássa, mi módon épített rá. Szóval, hogy mi módon építkezel, az attól függ, hogy mit kezdesz az Isten vetésével. Mert ha Isten bevet valamit, az a te felelősséged lesz, hogy ott mi történik azzal a maggal. Nézd meg, Pál mit mond, miután testben gondolkodtak, nem értették meg az aratás-vetés törvényét. Azt mondta, hogy ő plántál, ő vető. Jön Pál, leveti az Isten igéjén keresztül a szent, tiszta evangéliumot, és miután meghallják ezt az evangéliumot, át kell alakulniuk azáltal, hogy a vetéssel foglalkoznak. Mit mond itt? Én plántáltam, de vigyázz, lásd meg, lásd bele, hogy hogyan építesz erre a plántára, vagy hogyan építkezel ebből a plántából, mert a plántából építkezel, amit Isten átadott Pálon keresztül, így mondja a korintusiaknak. És utána azt mondja, hogy jött Apollós, a barátja, a szolgatársa, aki öntözött. Figyelj, itt irreleváns az, hogy, tehát az, hogy mi történik a növekedésben, vagy hogyan működik a növekedés. Nem az a fontos, hogy növekedni akarjunk, hanem az a fontos, hogy mit csinálsz a magoddal. Mit csinálsz a fundamentummal, amelyik Jézus Krisztus. És hogyan építkezel rá? Mert ő a mag, és arra, abból azáltal építkezünk. A második, hogy az öntözés nem azért van, hogy növekedjünk, hanem azért van, hogy növekedjen bennünk az, ami el van vetve belénk. És itt mondok valamit. Ez a gyülekezet, a korintusi gyülekezet, Pál gyülekezete nem tudott növekedni. Miért nem tudott növekedni? Mert nem tisztelték a magot, amit Pál mondott. A Pál azért hirdette az fundamentumot, a Krisztust, hogy hasonlóvá váljon a Krisztushoz. Mert minden mag azon dolgozik, hogy asszimilálódjon Isten a személyiségeddel. Hogy hasonlóvá váljon Isten a magon keresztül, a plántán keresztül, a plántáláson keresztül. Mert Isten plántáló. A második, hogy Isten nem halogatja ezt, hanem felhatalmaz arra, hogy feldolgozd azt, amit Isten mutat neked a plántáláson keresztül. A plántálásban hasonlóság van, átdolgozás van, és beolvasztás van. Az ige beolvad a személyiségedbe, és átalakítja a tetteidet, és az attitűdjeidet, a karakteredet, minden részedet. Mondok valamit, az eső a lényeg. Ha van magod, átmentél ezen a teszten, hogy van alapod, van fundamentumod, megtaláltad Krisztust, megtértél, a rémát befogadtad, hogy ő Jézus, ő Istennek a fia, ő feltámadt a halálból, neked öntözésre van szükséged. Ezért szükséges volt, ahogy Jakabban olvastuk, a késő és korai eső, korai és késő esőnek a munkája, hogy eláztassa Isten azt, ami ki van nyilatkoztatva, mert önmagában a mag tönkre megy, ha nincs eső. Mit jelent az esőzés, az öntözés? Az Isten országában azt jelenti, hogy az életből iszol. Az Úrnak az életéből, az Úrnak a kijelentéséből, a mennyből iszol. A mennyből fakadó, trónról jövő tűzből, élő vízből iszol. Jézus azt mondja, aki szomjas én hozzám, jöjjön és igyon, aki hisz bennem. És élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Miért ömlik ez a folyam? A mag miatt. A plánta miatt, amit beléd plántált Isten, az újjászületés által elkezdődött az igének a munkája. És amikor rajta vagy ezen az élet folyóján, akkor benned marad ez a plánta. Lajos, beszélj erről. Oké, gyere velem a Jelenések könyvéhez. Halleluja. Mindjárt megkeresem az igét. Jelenések könyve, 22, nem, először a 21-et nézzük. Jelenések 21. Jelenések 21, 5, 6. Aztán nézzük a 22-t is. Jelenések 21, 5, 6. Így írja az ige. És mondd az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjáteszek. És mondd nekem, írd meg, mert te beszédek hűek, tehát hitelre méltóak és igazak, valóságosak. És mondd nekem, meg lett. Én vagyok az alfa, az omega, a kezdet és a vég. És a szomjúhozónak adok az élet vizének forrásából ingyen. De aki győz, örökségű nyer mindent. És annak Isten leszek, és az fiam lesz nekem. Amen. Mit mond itt az ige? Hogy aki szomjas, az igyon ebből a minden újjátevésből, az ő beszédének igazságából, valóságából, és abból, hogy a végben és a kezdetben él Isten. A kezdetben és a végben. Tehát amikor jön ez a folyó, a Szent Szellem folyója, ez az áradása, jön ez az áradás, akkor ebben az áradásban benne van ez, hogy meglátod ezeket a dolgokat, ízleled Istennek a tervét, ízleled Istennek az országát. Miért jön ez a beszédre? Arra, amit Isten már megkonstatált és megkonstruál, dicsőség az Úrnak. Nézzük a Jelenések 21:5-6-ot. Bocsánat, 22, Jelenések 22, 1-et és a 17-et akarom megmutatni még. Jelenések 22:1. És megmutattál nekem az élet vízének tiszta folyóját, amely ragyogóval, mint a kristály. Az Isten magja innen jött. Istennek és a báránynak király székéből jövünk ki. Amen. És az utcájának közepén, és a folyóvízen innen és túl életnek fája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, levelei pogányok gyógyítására valók. Mi van az élet folyójában? Halleluja! Egy planta, ami kikelt, ami gyógyító. Halleluja! Egy planta, ami kikelt, ami gyógyító. Isten vízében benne van a gyógyulás. Benne van a mag, ami meggyógyít bennünket. Dicsőség az Úrnak. De menjünk tovább, még ezt az ígét megmutatom. Ez pedig a 17-es verszak. És a Szellem és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Ki mondja ezt? A Szellem és a mennyasszony. Jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, azt mondja Jézus. Jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét. Neked kell. Neked kell ezt birtokba venned. Neked kell igényelned, neked kell szomjazni, neked kell forrásként, kezdetként, és átütő munkává tenni azt, ami jön a mennyből. Tehát neked igényelned kell ezt. Nem te hozod létre, nem te termed meg a gyümölcset, hanem a Szent Szellem termi meg a gyümölcsöket. De neked akarnod kell a személyiségeddel, a teljes szíveddel azt, hogy a folyó öntözön téged. Mert öntözésre van szükséged a személyiségedbe. Lajos, beszélj erről az öntözésről. Oké, még talán belefér ez a dolog. Gyere a Jóel könyvéhez, Jóel könyve. Nem, Abcselhez, Abcsel 2 ugyanaz a történet. Nem megyünk messze a fától, dicsőség az Úrnak. Péter elkezd prédikálni, és így konstatálja, és így definiálja, így bátorítja, így jegyzi meg, és így írja le, hogy mi történik pünköskor. Hanem ez az, ami megmondatott Joel prófétától, és lészen az utolsó napokban azt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és prófétálnak, és a ti fiaitok, leányaitok, ifjaitok látásokat látnak. És a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, szolgáló leányaimra kitöltök azokban a napokban az én szellememből, és prófétálnak, és teszek csodákat az égben, odafenn, jeleket a földön, idelen, vér, tüzet és füsten gőzölgését, idáig. Figyelj, amikor Isten elkezd ebből a vízből árasztani, akkor ez lesz, és ez van. Mit mondott itt Péter? Hogy a Joel proféciája beteljesedett. Mi történt a Joel könyvében? A Joel könyvében arról beszél, hogy kiöntök korai és késői esőt, és ebben a korai és késői esőben Isten megáztatja a talajt. Megáztatja, hogy tudjunk a szellem világából élni, a szellem dimenziójából átélni olyan esőket, amely megöntözi, tisztára öntözi a mi vetésünket, hogy megtisztuljon, helyreálljon. Zsidókhoz írt levél 12. verszakában, a 12. fejezetében arról ír Pál, vagy aki írta a zsidókhoz írt levelet, hogy szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. És utána arra tesz figyelmeztetést, hogy vigyázzunk, hogy a későség bármely gyökere föl ne nőjön. Tehát mit mond? Ha van benned valami olyan plánta, olyan mag, amit nem az Isten országa plántált beléd, az megállítja a látást. Érdekes, hogy a keserűség és a szentség az egymással harcban áll. És arra akarlak buzdítani téged, hogy nem tudsz két vetéssel együtt aratni. Vagy az Úr vet beléd, vagy a világ vet beléd. És itt azt mondja, hogy a Joel 2:23-ban, hogy ti Sionnak fiai örvendezettek, és vigadozzatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, korai és késő esőt hullat az első hónapban, és megtelnek a csőrök gabonával. Látod, miért jön az eső? Hogy jöjjenek a szellemi kincsek, a szellemi javak jöjjenek át. Az eső tartalmazza ezeket a javakat. A korai eső az tanítói korrekció, az megértet. Hullik, mint tanítás a mennyből. hogy megértsd azt, hogy hogy működik a szellemvilág. A késői eső, az pedig az egyház utolsó nagy dicsőséges korszaka, ami majd helyreállítja a megdicsült egyházat. Melyik egyházat állítja helyre? Akik várják, amíg az ige, az Efézusi levél alapján megtisztítja őket. A víznek a munkájával, így írja Pál, az ige munkájával. Tehát szükség van vízre az egyháznak, hogy a dicsőségbe bemenjen. És ez a víz honnan jön? A mennyből. Az eső a mennyből jön létre. Halleluja! Miért? Hogy az ige átalakítsa az egyházat. Hogy azon ne legyen szeplő, vagy abban ne legyen szeplő és sömör. Vagy valami afféle. Szóval ez a lehetetlen helyzet, hogy az egyház, teljes egyház, az igaz egyház, az dicsőséges legyen, ezt Isten garantálja, szavatolja a késői és a korai esőn keresztül. Halleluja! Tehát várd meg, mert még jön az eső. Fog jönni az eső. És zárásul szeretnék egy pár igét még felsorolni, vagy megmutatni neked azzal kapcsolatban, hogy Isten mit tervezett, és hogyan tudjuk ezt elrontani, hogy Isten munkája az életünkben ne legyen hasznos, termővé, gyümölcsözővé. Gyere a Jeremiás 3-hoz. Itt Jeremiás, ez egy erős ige, és szeretném, hogyha ezt meglátnád, hogy Isten hogyan gondolkodik a Jeremiáson keresztül. 3-as verszak. Jeremiás 3:3. Noha megvonattak a korai záporok, és a késő eső nem volt, mégis parázna asszony homlokúvá lettél, szégyenkezni nem akartál. Nem, de mostantól így kiáltasz nekem. Atyám, ifjúságomnak te vagy vezére. Mindöröki haragszik-e? Mindvégig bosszankodik-e? Émi ezt mondod, de cselekszed a gonoszságokat, mint tőled telik. Én ezt egy másik fordításban át akarom adni neked, mert ott sokkal jobban kijön. Gyere újra, Jeremiás 3:3. Ezért tartottam vissza, figyelj, a korai esőt, és nem jött meg a késő eső sem. Ám továbbra is úgy tartod homlokod, mint a parázna asszony, és nem akarsz pirulni. Mit mond az ige? Hogy látja, hogy nincs eső, és úgy viselkedik, hogy tud eső nélkül élni egyház, az egyház, Izrael, a kihívott nép. A legnagyobb arrogancia az, amikor a folyamatos megtapasztalások után elhagyjuk a szívünkben Istent, Isten jelenlétét, az élő víznek folyamát, és úgy kezdünk el élni, mintha mi sem történt volna. Az a fajta arrogancia, hogy azt mondjuk, hogy Isten jelenlétében élünk, és közben pedig ez nem igaz, ez Isten előtt utálatos. Azzal, hogy úgy viselkedünk, mintha isteni emberek lennénk, Isten jelenlétéből jövünk, azzal Istent és az ő szellemét megszomorítjuk. Mert azzal hazudunk is, és becsapjuk önmagunkat. Ha valaki nem él Isten jelenlétében, de ő úgy gesztikulál, és úgy kommunikál, és úgy színészkedik, mint hogyha Istennel lenne, ez az Úr előtt utálatos. Azt mondja itt az ige, hogy nem akart szégyenbe jutni az egyház, hogy nem kívánjuk már Isten jelenlétét. Kérdezem tőled, a szív hogyan tud könnyű földé válni a gabonák számára, hanem úgy, hogy felismeri, hogy mag nélkül, és az Isten jelenléte, Isten esőzése nélkül nem lehet élni kereszténységet. Hogyan tudsz átalakulni, ha nem kérdezed azt meg, Uram, hol vagy? Uram, hiányzol? Uram, vagy te, vagy én eltávolodtunk egymástól? Ha ez nincs meg, a szív bogáncsokat, tőviseket és gyomot fog termelni. Sőt, hazudik, arrogáns lesz, és úgy viselkedik, mintha Isten jelenlétében állna. Most nem arról beszélek, hogy bukfencezünk Isten jelenlétébe. Mert bukfencről bukfencre mehetünk Isten jelenlétébe. De ha mag nincs a szívünkben, és az nincs öntözve, nincs letéve az alap, és az alapra nincs építkezés, nem ér az egész kereszténységünk semmit, egy nagy nulla. Tudod, hogy miért? Azért, mert Isten nem azt szeretné, hogyha az Isten jelenlétének érzéki megtapasztalásában élnénk, hanem arra kíváncsi, hogy akarjuk-e a belső Isten keresést, a belső felismerést és a belső közelségét Istennek, hogy a szív fölismerje teljes szívéből, hogy eltávolodott, és a szív fölismerje teljes szívéből, hogy csak Istenre van szüksége. Nem, de még most is így kiáltasz hozzám, én atyám, ifjúkorom bizalmas barátja? Még egyszer felolvasom. Nem, de így kiáltasz hozzám, én atyám, ifjúkorom bizalmas barátja? Na ez az, amit ki akartam hangsúlyozni, látod? Tehát nem mondjuk azt, hogy bizalmas kapcsolatban vagyunk Istennel, ha az ő természet fölötti munkáját nem kívánjuk, ha az ő megtapasztalását, az ő jelenlétének csodálatos vízét, az élő víznek folyamait nem akarjuk az életünkbe. És így folytatja az ige. Hát mindörökké haragszol? Haragodnak már sose lesz vége? Így beszélsz, s mégis tovább vétkezel, bizony már ennyire megátalkodtál. Azt mondod, hogy ezek súlyos igék, én is azt mondom. Ámen, ezek súlyos igék. De ez egy hozzáállás az egyház számára, hogy mi az, ami miatt eltávolodik Istennek a szelleme. Mi az, ami miatt nincs összegyülekezés. Mi az, ami miatt az egyház nem keresi Istent. Joelnél azt mondja az ige, hogy a papok, az egyház, a nép, ifjak, csecsemők, gyerekek, ágyasházban lévők, mindenki, menjen ki, és együtt keressék Istent. Így folytatja Joel. A papok, a tornác, az udvar és a szentély között keressék Istent. Aztán pedig a következő szint nem az, hogy ott maradunk, hanem bemegyünk Isten jelenlétébe, Isten folyójába. Az jó dolog, ha van böjt, ima, mindenfajta közös összegyülekezés egy gyülekezetben. Még jobb, ha megtalálják a szentét az összegyülekezés után. Nagyon jó az, hogyha Istent odaszámba keressük. Még jobb, hogyha van aratás, megtaláltad a szentek szentjét. Dicsőség az Úrnak. Még egy igét hagyj utasok neked, itt ugyanígy Jeremiás 5-ben, és aztán ezzel fejezzük, aztán imádkozok. Jeremiás 5, 21 és 24 között. Így ír az ige. Hallgass ide, te ostoba, értemetlen nép, mert van szemetek, de nem láttok, van fületek, de nem hallotok. Hát nem féltek tőle, mondja az Úr, és nem remegtek szímem előtt. Én tettem a homokszegélyt tenger határává, örök korlátul, amelyet nem hágtak át soha. Háborognak ugyan habjai, de nem bírnak vele. Hiába zúgnak hullámai, nem törnek át rajta. Ennek a népnek lázadó és datos a szíve, hűtlenné váltak, csak ezt telt ki tőlük. Még csak azt sem mondják szívükben, féljük az Urat, ami Istenünket, aki megadja nekünk a korjai és késő esőt a maga idejében, és biztosítja az aratáshoz az arra rendelt heteket. Gonoszságaitok ezt mind meghiúsították, és bűneitek távol tartják tőletek a javakat. Amen. Tehát mit ír itt az ige? Hogy nem várja Isten, hogy a szív kiáltson, nem tudok aratni, ha nincs eső. Ugyanebben a problémában, hasonló problémában finomítok, esett a korintusi gyülekezet. Hogy várta az aratást, várta azt, sőt már odaig jutott az ő pökhendiségük, az ő arroganciájuk, az ő büszkeségük, hogy azt mondták, nincs párra szükségünk, Apollósra van szükségünk, Kéfásra van szükségünk, csak Krisztusra van szükségünk. Mit eredmény az, ha valaki nem ért, nincs tudása, nem ért valamihez, ez az aratás vetés törvényére gondolok, mit eredmény ez az, ezt a hűtlenséget? Nem tudsz Isten országában csak vetésen keresztül felnőni. Amen. És végezetül egy ígét szeretnék a Márk evangéliumában mutatni neked, a Márk 4-ben. Gyere velem, és ezzel fejezem be. 3. verszak. Halljátok, ímé a magvető kiment vetni. Halljátok, kérlek, ímé a magvető kiment vetni. Lásd, a magvető kiment vetni. Lásd, a vető vet. Lásd! Egy másik helyen azt mondja a Márk evangéliumában az Isten, hogy minden szellemi elv, törvényszerűség, szellemi valóságot az szerint tudunk megérteni, amennyire megértjük a vet és aratás törvényét. Minden korszakodban vissza fog vinni Isten, ha áttörést akar eredményezni, a maghoz és a vetéshez. Nem tudsz kijönni a halálból, amíg meg nem halsz, ebből az üzenetből. Jézus így mondja, aki jobban szereti a világot, mint őt, az halljon meg. Tegye le az életét, és pusztítsa el ezt a fajta gondolkozásmódot. Szeresse jobban az életet, mint a világ által adatott halált. És amikor halálról beszélek, akkor arról beszélek, hogy a szív halljon meg abban, hogy önmagában él, és bízik önmagában, és hisz önmagában. Hanem a szív Isten igében bízzon, és abban higgyen, hogy Istennel sikerül majd az, amit Isten mondott neki. Ne abban bízzon, amit ő feltételez, vagy amit ő létrehoz, vagy alkot. Mert a szív nagyon gyorsan alkot. Nagyon sok embernek vannak olyan bálványai, ami elvek, hozzászokott az életébe az elveihez. És ígéje a vetés aratás törvényen keresztül nem elveket ad, hanem valóságokat, igazságokat. Szóval ott tartok, hogy látni kell. És sokat tanítja vala őket példázatokban, és ezt mondja vala nekik a tanításban. Halljátok, íme a magvető kiment vetni. Íme. És lőn vetés közben, hogy néme az út mellé esett, eljött az égi madarak, és megevék azt. És amikor ezt megkérdezik, hogy ez mi történt, hogy eljöttek az égi madarak, és megették azt, akkor azt mondja az ige, hogy úgy van az Isten országa, bocsánat, csak egy kicsit ellapoztam följebb. Az útfélen valók azok, akiknek hintik az igét, mihelyt hallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. Ez engem nagyon megérintett a héten. Akkor lop az ördög, amikor van mag. Akkor veszi el a magot, amikor nincs gyökere. Miért nincs gyökere annak a magnak? Felírtam ide. Azért, mert nincs egyensúly, koherens erő, összetartozás, egység a szív és a mag között. Nem hitte el a szív, hogy az a mag az működni fog. Nem hitt annak az ígéretnek, amit kapott. Nem hitt annak, amit hallott. És akkor nem hisz az ember annak, amit hallott, akkor azt a sátán meglátja. A sátán akkor dolgozik, amikor megvan a mag. Addig, amíg nincs magod, addig nem nagyon foglalkozik veled. A valódi támadások akkor jönnek, amikor megvan az ige a szívedben. Az ördög azért jön, hogy lopjon. Mit akar ellopni? A magodat. A magodra kíváncsi. Miért? Mert ismeri ezt az igét. És tudja jól, ha van magod, akkor Isten eltart majd téged, és hozza a késő és korai és késő esőt, és termésed lesz. Mert ő ismeri ezt az igét. És tudja jól, Isten országa így működik. Aratás és vetésen keresztül. Ámen. Szóval azért fogok most imádkozni érted, hogy elhidd azt, hogy a mag benned csodákra képes. Így írtam fel, és így mondom. Isten viselkedése van benne, Isten DNS-e, Isten gondolata, tervezése, újjáépítése, rehabilitációja, visszaszolgáltatása van, bosszúállása van a magban. Érted fog Isten bosszút állni az ellenség minden munkáján. A sátánon, azokért a magokért, amiket engedtél, hogy átadd a sátánnak. Egyébként csak érdekesképpen mondom meg zárásul, hogy a Lukács evangéliumában, ugyanúgy a magvető példázatában az ige azt mondja erre a példázatra, így mondja Lukács, így erről az oldalról fejti ki, hogy nem hittek az igének, és nem tudtak ezért üdvözülni. Nem hittek az igének, és nem hittek abban, hogy az üdvösségük tovább tud haladni. Tehát mit mond az ige? Hogy nem hittek abban, hogy az üdvösség az egy teljes, Istentől jövő szellemi kapacitás, olyan protekció, olyan védelem, amely az egész életünkre nézve felülír mindenfajta sátani támadást. És az ördög jól tudja, hogy mi az üdvösség. Jól tudja, hogy benne van az üdvösségben az örökkévaló mag, vagy az, úgy mondhatnám, az örökkévaló mag hozta el az üdvösséget. És nagyon jól tudja, hogy az üdvösség nem csak azt jelenti, hogy örök életünk van, hanem nekünk lehetőségünk van a mennyből élni, a menny folyójából, és gyógyulni, és szabadulni, és helyreállni, és prosperálni Isten dicsőségére. Amen. Hát remélem, hogy felbátorított téged ez az üzenet, ha nem, akkor sajnálok, de azért imádkozok érted. Mennyi atyám, hálát adok Jézusnak a nevében, hogy jön, Uram, a te esőd a magra. Én imádkozok azért, hogy megértsd a magnak a fantasztikus hatalmát. Ahogyan Pál mondta magáról, hogy ő plántáló, magvető, ahogy Jézus mondja magáról, hogy ő is vető, és ahogyan jön Isten országa a magon keresztül, úgy jön el az életedben az Istennek az új álmai. Ahogyan kiárad az abcselben az álomnak a munkája, és ahogyan magot kapnak arra, hogy természet fölötti munkában legyenek benne, és a kenet az működjön rajtuk keresztül, ugyanúgy Isten a magodon keresztül elhozza a kenetet, elhozza Isten országát, és elhozza Istennek az üdvözítő hatalmát, azt az üdvösséget, azt a szodzót, amivel mivel benne van a helyreállásod, a gyógyulásod, a csodatévő erőd, és benne van az egész életedre névő mudíció, mennyi ellátás Isten dicsőségére. Mert olyan éved lesz az Úr Jézusnak a nevében, olyan éved, ahova esik az eső, a kora és késő eső, és nem te áztatod el a földet, hanem a menny fog eláztatni, és az egész évre ki van fizetve, ahogy az 5 Mózesben olvassuk, az az ellátás, amit Isten eltervezett számodra. Ilyen földre visz be téged az Úr, esővel teli földre, és meglátod majd az aratásodat is Jézus nevében. Amen és amen. Sziasztok!